Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a Máté írása szerinti evangéliumból olvasom az 5. fejezet 20. versétől a következőképpen. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tűzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, nem tudom, hogy ismerőse az a rövid üzenet, ami arról szól, hogy miért nem szeretem a vallást, és miért szeretem Jézust. Itt ennek a hatalmas nagy ereje, igazsága van, amit nem biztos, hogy át tudok adni a testvéreknek. Ezért csak ajánlom, hogy érdemes ezen sokat gondolkozni, hogy az én hitem ez-e, amiről Jézus beszél. Mert ennek az üzenete sok minden más mellett, hogy tulajdonképpen a vallásban mi nem tudunk olyan dolgokat tenni, vagy nem az a lényege, hogy valami módon az Istent lekenyerezzük. Mert nem lehet. És hogy vallásos cselekedeteik soha nem lehetnek fontosabb, úgynevezett vallásos cselekedetek, mint az emberiesség cselekedetei. Tehát nem lehet kiváltani azt, hogy én kibéküljek a haragosommal azzal, hogy most eljövök a templomba, és ezzel valami jót tettem, és megelégítettem Istent, és magamat is. A Krisztus követés az egészen más. Ezért egészen más, mint minden más vallás. Nem is elitizmus, hogy akik abba a csapatba tartoznak, azok már jók. A többiek meg a rosszak. Semmi esetre nem jogosít fel bennünket gőgre, inkább csak alázatra az, amit Jézus értünk tett. És azon gondolkoztam, elment egyik osztálytársam, az első gimnáziumi osztálytársam, még nem volt ilyen, mindenki még élt eddig. És az ő egyik bejegyzésén kezdtem el gondolkozni, majd elmondom, hogy mi volt az. Pénteken előkerült ez, hogy amikor meg akarjuk osztani a hitünket másokkal, akkor többféle akadályba ütközünk. És most nem a kulturálisra beszélek, meg a korból adódó, meg a férfi és nő közötti különbségből, hanem egyrészt ott van az értetlenség, hogy emberek úgy állítanak bátran valamit Istenről, hogy nem ismerik igazából ezt a Jézust, aki ezt tanítja. Ez az egyik. A másik az, hogy velem együtt talán más is van úgy, hogy könnyen, hogy úgy tekint a saját életére, hogy nem, hogy vannak bűnök, amik értéktelenné teszik, vagy devalválják azt az üzenetet, amit hordozunk. Hogy hiányzik a szent élet, és ez botránkozást okoz a nem hívő emberekben. Nyilván lehet ez takaró, de van egy harmadik is. Mert a képmutató ember inkább csak azt látja, hogy vannak keresztények, akik nem úgy tartják be a törvényeket, meg nem szent az életük, meg nem olyan, nem fér bele a kereszténynek mondott életvitelbe az, amit élnek. Vannak egyenetlenségek, talán annyira jól neveltek a gyerekeik, vagy mit tudom én, és a képmutató oldalról talán ez tűnik súlyosabbnak, de van még egy legalább olyan súlyos dolog, amivel meg kell küzdenünk, az éppen a képmutatás. Hogy sok minden miatt azért is egy olyan fallal is meg kell küzdenünk, amit a képmutató keresztényeknek nekünk, a mi képmutatásunk okoz ebben a világban. Hogy valaki a keresztény közösség számára lehet egy elismert, jól adakozó és nagyszerű ember, de a munkatársai egészen másnak ismerik. Vagy a családja egészen másnak ismeri. És lehet, hogy részt vesz, és rendszeresen mindent megcsinál, amit csak kell, és hogyha keresztény testvéreket megkérdeznek, akkor csak szuperlatívuszokban tudnak róla beszélni, hogy hát igen, én is szeretnék olyan hívő lenni, aztán lehet, hogy a gyerekeket kellene megkérdezni, hogy vajon ők ezt hogy élik meg, hogy ő milyen keresztény. És mivel ez nagyon elválik egymástól, rengeteg emberben ellenérzés van, és elmondom az osztálytársa, amit írt, és nincs alkalmam, hogy megbeszéljem vele. Tehát vannak dolgok, amikor lejár. Vannak vissza nem térő alkalmak. Egy picit hadd kalandozzok el most, van, amikor lejár gondolat, és akkor visszatérek, majd húzom egy picit most ezt, hogy megosszam azt, amit a osztálytársam írt, hogy van egy igehirdetés, németül van fenn a interneten Wilhelm Buschnak a Királyod érkezik hozzád, nagyon ajánlom ehhez. És azzal kezdi, hogy Norvégiában járt, és látta, hogy valami különleges forgatag van, és megkérdezte a diákokat, hogy mi történik, hát, hogy a király most meg fog jelenni, és elmegy, és megnyitja a parlament ülését. És ott volt a palotában, és hát nem nagyon tudta, hogy mit kell csinálni, ezért ott állt, nézte a diákokat, akik ott voltak, hogy mit csinálnak, és egyszer csak látja, hogy a diákok elmentek valahova. És akkor is ment utánuk, azt hitte, hogy azt kell tenni, és közben kiderült, hogy ott volt egy színésznő, talán Sophia Loren, és aláírást kértek tőle, és mire észbe kapott és visszament, a király már elment. Már nem volt ott. Mert valami más, fontosabb közbe jött. Minden egyes alkalommal a király érkezik hozzánk, amikor az igét halljuk. Ezt is el lehet kerülni, ahogy eseményeket, lehetőségeket, a hit megosztásának a lehetőségeit. Én már nem tudom megosztani, vagy megbeszélni Gáborral azt, amit írt. Azt írta, hogy addig, amíg vannak jól lakott papok, és vannak éhező gyerekek, addig forduljatok inkább közvetlenül Istenhez. És azért ebben ott van a vigasztalás, hogy legalább Istent nem kavarta össze a képmutató lelkipásztorokkal, vagy képmutató hívő emberekkel. De ez egy olyan erő, egy olyan valóságos akadály, ami éppen ennek a megélésének a hiánya, amiről itt Jézus beszél. Hogy az ember vallásos cselekedeteket fontosabbaknak tart az emberiesség a legalapvetőbb emberi szabályoknál. A korrektség legalapvetőbb szabályainál. Mondjuk ilyen dolgoknál, hogyha valakitől segítséget kértem, de én azt valahogyan máshogy megoldottam, akkor legalább visszajelzek annak az illetőnek, akitől segítséget kértem. Ez egy nüansznyi dolog. De sokszor a nagy kegyességében az embert felmenti, gondolja ő, a vallásos élet az alól, hogy a legalapvetőbb emberi együttésnek a legalapvetőbb szabályait megijed. Nem ment fel. A vallás nem alkalmas arra, hogy mi ne emberként viseljünk a nem hívő emberekkel. Viselkedjünk a nem hívő emberekkel. Nem felt fel attól, hogy nekünk ne kelljen bocsánatot kérni, hogyha egy nem hívő embert bántunk meg. Szeretném, hogyha lenne egy távolabbi rálátásunk a történetre, meg egy közelebbi. A távolabbi az azzal kezdődik, hogy a 4. fejezet 23. versében, hogy bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának az evangéliumát. Különleges dolog ez, hogy eljön a mennyei világából Jézus, és ez lehetne mondani ekléziológiailag is, egy fontos példa, minta. Tehát az egyház felfogás szempontjából is egy fontos minta. Mit csinál a király? És nagyon kapcsolódik így a csendes hét egyik délutánjának, vagy délelőttjének a témájához. A szent élet és a király. Teljesen ebben a történetben, ebben az igében együtt van. Mit csinál a király? Nem beül a palotába és fogadja a hozzáérkezőket, hanem eljön a király és elmondja az embereknek. Elmondja az embereknek a mennyek országának a valóságát, az értékrendjét. És hát ez számunkra abból a szempontból is példa, hogy teljesen idegen a királyhoz a csak a templomban megélt kegyesség. És ennek az üzenetnek a lényege különben éppen az, hogy itt mindent lecsupaszítva, itt vegyük ki a templomot, vegyük ki a szertartást, mert az se számít, hogy modern énekekkel dicsőítjük, vagy régi énekekkel. Az se számít, hogy ortodox, vagy görögkatolikus másfél órás liturgia van, vagy egyszerű protestáns, vagy metodista liturgia van. Teljes nem számít, hogy minden, ami lényegtelen, azt csupaszítsuk le, és az számít, hogy a szívedben hordozhatod azt, ami az Isten király uralma. És bármilyen körülmények között vagy te ennek az országnak vagy a tagja. Ezt a kirándulásra, a szabadságra is magaddal viheted. Le kell tisztítani mindentől, ami nem lényeges. Hogy a lényeges legyen a lényeg. És ennek a lényegesnek lesz aztán sürgető velejárója, hogy nem mindegy, hogy az emberekkel milyen kapcsolatban vagy. Mert az egy csodálatos Isten tisztelet, az, amikor a te attitűdöd az emberekkel szemben megváltozik. Amikor nem reaktív leszel. Ennek a résznek a végén azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Tehát egy vert helyzetben, ahol a szenvedést el kell viselni, a méltánytalanságot, ott is a mérce, a Krisztus igazsága nem az, hogy úgy szenveded el, hogy legalább nem szóltál vissza, hanem úgy lehetsz jelen abban a helyzetben, hogy te vagy az aktív. Mert a szeretet épít, a gyűlölet rombol. Van olyan vallás, ami feljogosít téged arra, hogy gyűlöld azt, akik nem annak a vallásnak a tagjai. De ez nem a Krisztus követés. A Krisztus követés, ez ilyen magas igazság. Benne vagy egy gyűlölt szituációban, egy utálatos helyzetben, és haragszol, de tudod, hogy a Krisztus útja nem a haragnak az útja. Ne haragudjatok, ne vétkezzetek, ne dédelgessétek a haragot. Meg fog születni a harag? Nem ez a kérdés. De a Krisztus igazsága szerint, a Krisztus király uralma alatt, azok, akik ehhez a királysághoz tartoznak, azok tudnak azokért is ott lenni, jelen lenni, akik gyűlölik őket. Hogy mit jelent ez ma? Azt gondolom, hogyha ezt a fajta képmutatás nélküli hitet, amit Krisztus ajándékoz, majd beszélünk erről, hogy lehet ezt értelme, a ti igazságotok messze felül nem múlja. Hogyha ezt meg tudnánk élni, illetve hinnénk azt, hogy a király éppen ezt akarja elvégezni a szívünkben, akkor sok ember, akinek csak rossz tapasztalatai vannak képmutató, ujjalmutogató, másokat megítélgető keresztényekről, felismernék az igazi Krisztust, aki azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Ahol, mert Krisztusnál nem, mi is ezt tapasztaljuk, hogy elengedjük a kezét, sok rossz jön ennek kapcsán az életünkben, és van egy hirtelen kanyar, amikor enged egy másodpercet átélni vele, és az a másodperc minden egyes pillanata sokkal gazdagabb, mint az a hét, amit nélküle töltöttünk. Egy ellenséges hét után nem utasít el, nem utasít víz, egy hosszan megélt, passzív kereszténység után. Tehát tulajdonképpen ezt mondja, hogy a hit az, hát lehet így mondani, nem tudom, hogy progresszív. Tehát, hogy nagyon aktív dolog. Hogy éljük meg, vigyük a szívünkbe az, ami a Krisztus király uralma, mert az hatással van az emberekre, és élhetünk másokért. Tehát a hit és a vallás, a Krisztus követése nem arra van, hogy én elmondhassam magamról, hogy egy jó ember vagyok. Hanem beszállok abba a csapatba, akik Dávid körül is voltak most, amikor a délutáni beszélgetés volt, akkor két dolog jutott eszembe, amit szoktam Dávidi királysággal volt összehasonlítva, Jézus királysága. Nagyon világos volt, jó volt ott együtt lenni, olyan látható volt az, ami nem látható, ezért is jó egy csendesét, mert láthatóvá vált, kézzel foghatóvá vált a Krisztus király uralma. Hogy ez egy valóságos királyi uralom. És Dávid királyságával hasonlította össze édesapám, és két dolog jutott még eszembe, ami nagyon-nagyon kedves nekem. Azt mondja, amikor Dávidnak menekülnie kell, de már ő a felkent király. Azt mondja, hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig vezérükké lett. És ez a Krisztusnak a népe, mindenféle eladósodott, nyomorúságos, de most már a királynak a csapatába tartoznak. A király akaratát valósítják meg. A király szeretetét és igazságát terjesztik. Nem kérik számon azt, ami az elmaradt tiszteletet, vagy az elmaradt, viszonzatlanul maradt szeretetet, hanem mert a királynak a csapatába tartozik, mert senkinek nem kellettek így. Ez tényleg így van, én így érzem, így élem át, hogyha a testvérek, meg bárki valóban tudná, hogy milyen vagyok, akkor nem nagyon akarnának közösségbe lenni velem. Nem kellenék senkinek. Ez az igazság. De neki kellettem, és neki kell lesz. Eladósodva, reménytelenül, csak menj hozzá. Mert ő a király. Sőt, nem is azt mondom, hogy menj hozzá, mert ő jön hozzád. És ezt a szolgálatát most is teszi, és tanít bennünket, hogy emberek, a vallás nem arra alkalmas, hogy titeket magasba emeljenek, és itt egy elit csapat legyetek, akik aztán nem vállaltok közösséget a bűnös emberrel, mert annyira jók vagytok, hanem arra alkalmas, hogy az legyen a ti örömötök, hogy megbocsát. Valaki így fogalmazott, hogy nem tudnék egy 15 percet sem nélküle meglenni, mert annyira hiányzik az ő bocsánata. Ez a mi örömünk és kötődésünk a Jézushoz, ez a mi vallásunk, hogy ő megbocsát. És aztán minden ebből jön. És ugye ennek az életnek, a farizeus és a képmutató életnek, amiről Jézus beszél, hogy ez a fajta igazság messze felül nem múlja, ennek vannak produktumai. Ez lehet egészen szélsőséges is. Ajánlom a testvéreknek, hogyha nem felejtem el, megosztom egy asszony, aki más vallásból, judaizmusból jön, elmondja azt, hogy a rabik mit tanítanak az asszonyról. Nyilván ezek szélsőséges esetek, hogy milyen esetekben lehet vállólevelet adni. Tehát amikor a vallás arra jó, hogy én vagyok, és mindenkinek hozzám kell igazodni, akkor az valami egészen más, mint amit Jézus akart. És ennek a szélsőséges esetei aztán lehetne mondani, hogy mi minden borzalom van. Nem mondom, talán nem ide való. De ez is egy kicsit furcsa, hogy az ember bizonyos dolgokat, témákat nem vesz a szájára, mert van egyfajta ilyen hamis prüdéria bizonyos dolgokkal kapcsolatban, amiről beszélni kellene. Talán éppen az a krisztusi szabadság megveszi el tőlünk azt, hogy ne legyen tabu téma igazából, hanem lehessen őszintén beszélgetni nagyon komoly kérdésekről. No, tehát, amikor vallásos cselekedetek fontosabbaká válnak számunkra, mondjuk büszkén mondjuk, hogy az elmúlt 3 évben nem volt olyan vasárnap, amikor ne lettem volna ott a templomban. De ez még mindig nem szól szívekről, lelkekről, emberekről. A mi hitünk az élő kapcsolatokról szól. Lehet, hogy el tudod mondani, hogy nem iszol kávét. Mert az egy szerényen azt mondod, hogy hát én nem iszom, de közben azt gondolod, hogy ez a másik keresztény testvére meg iszik, tehát akkor nem annyira hívő. És lehet, hogy ez valamennyire felemelt téged, hogy nem iszol kávét. De talán már eszedbe sem jut, hogy ki mindenkit bántottál meg. Hogy ki mindenkinek okoztál fájdalmat. Hogy kivel voltál közömbös. Ez olyan, nem olyan régen zuhant rám ez, hogy azokkal kapcsolatban, akik azt gondoltam, hogy van valamiféle konfliktus helyzet, akkor úgy érzékeltetni akartam, hogy legalábbis közömbös vagyok. És egy csomó elhalasztott beszélgetés ennek a következménye. Mert én nekem be kellett bizonyítanom azt. És pont ez, amit, ugye, és közben meg a vallásos cselekedeteimben azért úgy jól el tudok számolni. És azért lehet, hogy ez nevetséges dolog, de az ember még ilyenre is képes, hogy vallásos testtartást azt mondja, hogy így kell imádkozni, vagy úgy kell imádkozni. Én mindig azt az indítatást érzem, hogy így kell, így imádkozzak sokszor. Hogy felülről töltse be Isten, de ezzel nem lettem elkölcsösen jobb. Vagy a Kamalezon testvér, aki mezitláb hirdeti az evangéliumot, néha ilyet csinál, és amikor mondja, hogy ez nem egy indiai tánc, hanem szeretném, hogy betöltene Isten az ő szent lelkével. Hát nem ettől lesz. Ettől nem változik meg semmi, hogy én mezitláb hirdetem az igét, nyitott tenyérrel imádkozom, vagy ezek a dolgok. Ezek nem annyira lényegesek. Vagy az, hogy hova megyek csendes hétre, vagy nyilván ahol az élő igét hirdetik, vagy tehát ezek nem annyira lényeges dolog. A lényeges dolog a szívnek a kérdése. És az első, amiről itt beszél, az az, hogy az embertársaidat számon kérem rajtad, az embertársaiddal való kapcsolatot, hogy hol van a te testvéred. Az osztálytársaiddal való kapcsolatot. Családtagjaiddal való kapcsolatot. A előkészítőben az evangélikus életben, hogyha valakinek jár, Johann Gyula írja, találkozott valakivel, aki valószínűleg akkor volt az utolsó találkozása, érdemes elolvasni, és az élete vége felé az volt a legfontosabb dolga, hogy az emberi kapcsolatait rendezze. És tulajdonképpen, amikor ezt mondja, az ítéletről beszél, akkor most ebben a pillanatban közel hozza hozzánk Isten az ítéletet. Hogy most gondolj arra, hogy most meghalsz, és el kell menned. És gondolj az rendezetlen emberi kapcsolataidra. És ebből a szempontból kegyelem, hogy az ítéletet közelre hozza. Mert legyen az olyan sürgős, mintha csak egy heted lenne, vagy egy napot, hogy rendezd az emberi kapcsolataidat. Hogy kérj bocsánatot, hogy akitől elhidegültél, annak jelét add a szeretetednek, megbecsülésednek. Ez sokkal-sokkal fontosabb. Nem mondom, hogy kiváltja, nem mondom, hogy takaró lehet. Hát én ezek szerint ez egy lelki dolog, nekem nem kell a templomba járni. Nem tudja, mit beszél az, aki ezt mondja. De akkor is az a fontosabb. Az emberi kapcsolataink rendezése. Mert a király uralma alatt ennek így kell lenni. És ha te keresztény vagy, és van egy nem keresztény, aki ugyanazt elköveti valaki ellen a szeretetlenségnek valamilyen cselekedetét, Jézus Krisztus téged jobban számon kér, érthető módon. Mert már te megkaptad az ő szeretetét. Megkaptad az ő bocsánatát. És az egy kiapadhatatlan összeget írt a te számládra, amiből te bőségesen megbocsáthatsz az ő bocsánata. Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja, az van, az érdemes elolvasni a római levelt, a harmadik fejezetet, ami tökéletesen magyarázza ezt. Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja a farizeusokét. Mert nincs egyetlen egy igaz ember se az Isten előtt. És azt írja a harmadik fejezetben, mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincsen igaz ember egy sem. Nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent. Mind elhajoltak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen. Nincs egyetlen egy sem. nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. És akkor folytatódik ez, hogy Isten igazsága minden emberé kegyelemből, hitáltal, hogy Krisztus igazságát számította be. Tehát Krisztus nélkül mi, akik hívőnek mondjuk magunkat, ránk is ez igaz. Hogy nincs egy igaz ember se, nincs aki értse, nincs aki keresse. Tehát a messze felül nem múlja azt jelenti, hogy a Krisztus igazsága nincs jelen az életünkben. Ha Krisztus nincs jelen az életünkben, akkor semmiképpen nem mehetünk be az ő országába. Nagyon szépen fogalmazza meg Luther sok helyen az evangélium lényegét, és hogyan lehet ez az igazság az enyém, úgyhogy a királyod érkezik hozzád, mindannyiótokhoz érkezik a király. Igen, méltatlan, hogy ő neki kell jönni, méltatlan, hogy neki kell tanítgatni bennünket, elmondani a különbséget, a mi elképzelésünk a vallásról, és mi az, ami az igazság e között, de jön és mondja, és királyod érkezik hozzád, nincs más, nincs ezzel az igével kapcsolatban semmi cselekvés, hanem hallgass meg, hogy a szívedhez elér, és fogadd be a királyt. Te is legyél a királynak az uralma alatt. Érkezik hozzád az igében. Érkezik hozzád a szentségekben. Felolvasom ezt, amit Luther olyan szépen megírt. És tudd, hogy miközben olvasom, ez érted és értem is történt. Dávid legyőzte a nagy Góliátot, és jó hír, vigasztaló üzenet hallatszott, amely azt hirdette, hogy megveretett a szörnyű ellenség, és megszabadultak tőle, hogy örvendezzenek és békesség legyen közöttük, mire ők énekelni kezdtek, felserkentek és vigadoztak. Jó hír és üzenet nekünk Isten evangéliuma, és ez az evangélium, hogy a királyod érkezik hozzád. Jó hír és üzenet nekünk Isten evangéliuma és az Új Testamentum, amely az apostolokkal az egész világban elterjedt, és valódi Dávidtól származik, aki a bűnnel, a halállal és az ördöggel viaskodott, és ezeket legyőzte, hogy érdemet nem tekintve megváltást, igazságot, életet és üdvösséget hozzon mindenkinek, akiket fogva tart a bűn, gyötör a halál, akiken erőt vett az ördög, hogy mindannyiunknak békét adjon és hazavezesse őket Istenhez. Ők pedig énekelnek, hálát adnak, magasztalják Istent, és vígan vannak mindörökké, ha hitük szilárd, és álhatatosak maradnak. És még egy dolgot szeretnék, ami bennem félreértés volt, hogy így van, hogy azért, hogy mi is így higgyünk, vagy Isten igazsága, Isten gyönyörködhessen bennünk. Azért mi nem tettünk semmit. Tehát a hitbeli cselekedetek nem azért vannak, hogy Isten tetszését elnyerjük, vagy hogy megvásároljuk a bűneink bocsánatát, mert nem lehet. De aki ennek a királynak a vonzásában van, tehát akihez elérkezhetett a király, nem egy letompított király, nem egy általunk kigondolt király, hanem a király, akkor az ő jelenléte tesz érzékenyé arra, hogy hogyan viselkedek másokkal. Hogy mi minden terheli az én lelkemet. És én a következő az, amit, hát én nem tudom, nyilván asszonytestvéreknek is hasonlóképpen, amiről beszél, de férfiaknak talán különösen is folytatódik ez, mert ez a bevezetés, hogy a ti igazságotok messze felül nem múlja, akkor semmiképpen sem élhettek ebben a királyságban, mert ebben a királyságban fontos az, hogy hogyan viszonyulsz az embertársadhoz. De van egy másik is, a következő. Hallottátok, hogy megmondatot ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznosságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vágy ki és dobd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mint ha egész testet vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed víz bűnre, vágd le és dobd le magadtól. Tehát a félreértés az, hogy elkövetem, és akkor az irgalom Isten úgyis megbocsát. Mert úgysem a saját cselekedeteink által üdvözlünk. Elkövetem, és Isten megbocsát. Elkövetem, és Isten megbocsát. Nem. Azt mondja, inkább vágd le. Mert nincsen közössége az Isten tisztaságának, szentségének a bűnnel. És ez azt is jelenti, hogy Isten győzelmet akar neked adni ezekben a kísértésekben. Győzelmet akar neked adni az emberekkel ehhez fűződő viszonyodban. A félénységedben, a gyávaságodban, a bátortalanságodban. A szexuális tisztaságban győzelmet akar adni. Tehát a királlyal együtt lenni, kegyelemből élni, az nem azt jelenti, hogy elkövetem, és majd úgyis megbocsát, mert úgyis mindannyian bűnösek vagyunk. Hanem a győzelmet akar. Azt akarja, hogy szentek legyünk, ahogy a nő szent. És ez tényleg azon múlik, hogy teljes uralma van-e a szívünkbe a királynak. Hogy felismerjük-e őt. És hogyha valami elhomályosítja, attól még ott lehet a vágy a szívünkbe, hogy igen, én szeretnélek, Uram, úgy megismerni, hogy számomra már az, amivel már most van egy régi bűnöm, amivel újra és újra meg kell tanulnom együtt élni. És mivel megtanultam, kicsit jobban barátommá vált, mint Isten. Sokkal jobban hozzám nőtt, mint Isten. De hogy téged úgy szeresselek, hogy az gyűlöljen meg, hogy én is áldáz ellensége lehessek a saját életemben jelenlévő bűnnek. Hogy hadd gyűlöljen meg a közömbösségemet. Hadd gyűlöljen meg azt, hogy embereket megítélek. Hogy embereket kizárok a szívemben. Hadd gyűlölje meg azt a megelégedettséget, amit a vallásos életem miatt érzek. És hadd szeressem azt, amit te szeretsz. Hadd találkozzak veled, Jézus, úgy, ahogy vagy. Aki mindezt meg tudod cselekedni az életembe. Ámen. Mennyei Atya, sokszor, sokféleképpen, mulasztással, hitetlenséggel, szeretetlenséggel, másoknak a ember számba nem vételével, ítélgetésekkel, számunkra unszimpatikus tulajdonságok kifigurázásával, vagy éppen megítélésével vétettünk atyai szívednek. Mi sokszor gondolunk embertársainkra, mint valami árucikre, akit lehet így vagy úgy értékelni, minőség szerint beosztani. Velünk az is megtörténhet, hogy valakit ott hagyunk az útszélén, lelki értelemben. Valakit nem keresünk, akit keresnünk kellett volna. De a te atyasi szívedben a szeretet és ez a fajta magatartás nem fér meg. Kérlek, bocsáss meg nekünk azt, amikor vallásos cselekedetek miatt hamis elégedettség volt a szívünkbe, és tedd elevenné számunkra a hitet. Mert ez az igazi kincs, amit nem fogunk itt hagyni a templomba, hanem magunkkal viszünk a családunkba, a szabadságra, a munkahelyre, amit nem lehet, ha te kegyelmes vagy és megőrzöl bennünket, nem lehet azt tőlünk elvenni. És hálát adok azért, mert vannak, akik beteg ágyon és gyászolva ugyanezt élik meg. Hogy senki nem vehet bennünket ki a te kezedből. Hallgass meg bennünket, kérünk Jézusért. Amen.